folytatódik a Szigma, a holnap világa. Eddig ismeretlen, alapvető fontosságú kapcsolatot fedeztek fel az idegsejtek és az agyi immunsejtek között a Kísérleti Orvostudományi Intézet kutatói. A felfedezés segíthet a sérült idegsejtek megmentésében, és akár teljesen új terápiás irányokat nyithat a sztrókban és más idegrendszeri betegségekben. Dénes Ádámmal, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet neuroimmunológiai kutatócsoportjának vezetőjével beszélgettem.
Mi történik akkor, milyen folyamat játszódik le akkor az agyban, amikor megsérül az agy? Egyáltalán milyen sérülésekről beszélünk ilyenkor?
Az agy gyakorlatilag nagyon sokféleképpen tud sérülni. Ugye klasszikusan beszélhetünk akut sérülésekről, ilyen például, amikor egy stroke, azaz egy olyan esemény, amikor elzáródik például az agyi keringés következtében sérül meg az agyszövet, vagy például egy agyi trauma, gondoljunk egy autóbaleset következtében sérül meg az agyszövet, ezeket nevezhetjük akut sérüléseknek. És ezen kívül az agy gyakorlatilag szenvedhet el fertőzést, amikor akár akut, akár krónikus módon sérülhet az agyi állomány, illetve bizonyos agyi sejtek, elsősorban az idegsejtek. Ezen felül a különböző úgynevezett krónikus betegségekben, vagy neurodegeneratív betegségekben az agy szövetén belül, vagy az agy érrendszerében zajló patológiás változások indíthatnak el olyan típusú sérüléseket az agyszövetben, amelyek akár több éven, évtizeden keresztül is mehetnek, és nyilván ennek lehet az az eredménye, hogy nem gyorsan, hanem egy nagyon lassú ütemben sérülnek, degenerálódnak adott idegsejtek vagy más sejtek az agyba, és aztán meghalnak. Ez egy nagyon széles paletta, tehát mondjuk, amit említettem, akut sérülésként a stroke, hogy az agyi trauma az egy jó példa arra, amikor gyorsan nagyon sok idegsejt pusztul el, és feltehetően nagyon hasonló mechanizmusok révén, mint ahogy az akut sérülés idegsejt pusztulást okoz, elpusztulhatnak idegsejtek úgy is, hogy folyamatosan éri őket valami fajta stressz, folyamatosan oxigén hiány, például, hogyha nem kap az agy elég vért.
Milyen folyamat játszódik le az idegsejtek sérülésekor? Hogyan reagál erre az agy?
Érdemes elkülöníteni megint csak egy talán akut vagy egy krónikus típusú sérülést, és nyilván ennek a kettőnek nagyon sok átmenete lehetséges. Egy stroke esetén például ugye az agynak egy bizonyos területen nem kap vér, ami azt jelenti, hogy az idegsejtek a anyagcseréjükhez nem kapnak oxigént és cukrot, illetve hát egyéb termékeket sem. Ami azt jelenti, hogy az első pár percben, amikor ez megtörténik, az idegsejtek, mivel nagyon gyors az anyagcseréjük, nagyon nagy százalékban kezdenek el elhalni, egész egyszerűen képtelenek a működésüket fenntartani azon a területen, ahol egyáltalán nincs keringés. Ezen távolabbi területeken, ahol nem optimális a keringés, az idegsejtek stresszelődnek, és itt egy nagyon széles paletta van abban a tekintetben, hogy az idegsejtek közül mondjuk mennyi fog elpusztulni, mennyi tud regenerálódni, de ez akár több napos, vagy akár hetes folyamat is lehet utána, hogy egy sérült idegsejten mi történik. Ez lehetne talán az egyik válasz arra, hogy mi történik egy akut sérülésnél, ami történik az idegsejtel mondjuk neurodegeneratív betegségekben, vagy például az öregedés folyamatában, hogy az idegsejteknek az anyagcseréje egyrészt elkezd elromlani különböző okok miatt, az idegsejteknek a saját anyagainak a termelése gátolt, olyan hibás fehérjék jelennek bennük, mint például az amiloid vagy a foszforilált tau, amelyek az idegsejteknek a belső működését zavarják meg. Az anyagcseréje sérülhet, tehát ezeknek a metabolizmusban kifejezetten fontos kis sejtszervecskének, a mitokondriumoknak a működése sérül az idegsejtekben. Sérülhet az idegsejteknek az az apparátus, ami lebontja az elhasznált fehérjéket, sérülhet az az apparátus, ami újraépít az idegsejt membránját, és ahogy nyilván egy idegsejt egyre öregebb, és az agyi környezetben is egyre több olyan folyamat zajlik, ami nem kedvez az idegsejtek túlélésének, például az agyi keringés is romlik, vagy egyre több az ilyen hibás fehérje, ami felszabadik akár az idegsejten belül, akár az idegsejt környezetében, ezek előbb-utóbb oda vezetnek, és sérülékeny idegsejtek elkezdenek elpusztulni, vagy egyszerűen funkcionálni képtelenek, és nyilván ez a folyamat, ha sokáig megy, akkor elég sok idegsejtet vagy idegsejt kapcsolatot, szinapszist veszítünk el. Ekkor szoktunk beszélni neurodegenerációról, amikor az idegsejteknek a lassú elhalása vagy funkcióképtelenné válása már komolyan látható vagy tüneteket is okoz.
Miről szóltak az önök kutatásai?
A mi kutatásaink fókusza az agynak a legfőbb gyulladásos sejttípusa, az úgynevezett mikroglia sejt volt, amelyekről régóta ismert, hogy ők azok, akik a legkorábban észlelik az agyban zajló akár akut sérülést, amiről az előbb beszéltem, akár az olyan típusú lassú neuronális diszkomfortot, mint például amit a neurodegeneratív betegségekben látunk, amely előbb-utóbb az idegsejt elhalálásához vezet. Ezt megfigyelték korábban kutatók, köztük a saját munkáink is mutatták, hogy a mitoglia sejtek, azok nagyon érzékenyen reagálnak az idegsejtek aktivitás változásaira, és ráadásul meg is érintik a kis nyúlványaikkal, amik nagyon mozgékonyak, az idegsejteknek a különböző részeit. Az is kiderült, hogy a mikroglia sejtek rendelkeznek egy nagyon speciális felismerő rendszerrel, amely révén az idegsejtek kommunikációjához szükséges szinapszisokat, amikor át az idegsejtek beszélgetnek egymással, képesek lecsipegetni. Ez a folyamat nagyon fontos a fejlődő agyban, de a felnőtt agyban is az idegi kapcsolatok szabályozásánál átrendeződésénél, vagy egy tanulásra adott válasz esetén, amikor új idegi kapcsolatoknak kell kialakulni, úgy néz ki, mikroglia sejteknek ez a funkciója fontos. És mivel azt is látták a kutatók, hogyha ezt például az Alzheimer-kór állatmodelljeiben gátolják ezt a mikroglia szinapszis interakciót, akkor gyakorlatilag lehet némileg csökkenteni a kognitív hanyatlását ezeknek az állatoknak, és a szinapszis számot is, mutatva, hogy lehet, hogy a mikroglia meg is eszik olyan szinapszisokat, amiket alapvetően nem kéne megenni. Ez egy nagyon fontos felfedezés volt, nem a mi laborunkból, viszont egy kicsit el is vitte az egész kutatási irányt abba az irányba, hogy a mikroglia sejtek és az idegsejtek között a legfontosabb kommunikációs forma a szinapszisokon át zajlik. És mi azt mondtuk, hogy ez valószínűleg egy fontos kommunikációs forma, de talán nem a legfontosabb, és semmiképpen nem az egyetlen, ugyanis nagyon sokszor ezek a szinapszisok távol vannak az idegsejtnek a sejttestjétől, ahol viszont az idegsejt anyagcseréjét szabályozó mitokondriumok találhatók többségében, és azok a folyamatok is itt zajlanak, amik alapvetően az idegsejtek a sorsát meghatározzák. Tehát feltételezhető volt, hogy a mikroglia sejteknek, ha ők akarnák monitorozni az idegsejteknek az állapotát hosszú távon, akkor nem csak a távoli szinaptikus struktúrákat kéne nézegetniük, hanem az idegsejt sejteste környékén is kellene valami fajta kapcsolatnak létezni. És ezt a kapcsolatot fedeztük fel, ezt a kapcsolatot találtuk meg, nevezetesen a mikroglia az idegsejtek sejtestjének egy speciális részével alakít ki egy időben dinamikus kapcsolatot, és amikor megcsináltuk ennek a egyrészt képalkotó vizsgálatát egerek agyában, másrészt megcsináltuk az elektromikroszkópiás és konfokális mikroszkópiás méréseket, amit meg tudták mutatni a nagyon finom struktúráját ennek a mikroglia idegsejt kapcsolatnak, akkor kiderült, hogy egy nagyon új típusú kommunikációs formáról van szó. Miután sikerült azonosítani némely elemét ennek a két sejt közötti interakciónak, vagy kapcsolati formának, azt is meg tudtuk tenni, hogy ezt szelektíven gátoljuk, és megnézzük, hogy milyen hatása lesz. Például egy kísérletes stroke-ban, hogyha a mikroglia nem tud a idegsejtekkel ezeken a területeken beszélgetni. És azt találtuk, hogy ez sokkal rosszabbá teszi a kimenetet, nagyobb lett az a kísérlés, hasonlóképpen ahhoz, mint amikor a mikrogliát teljesen eltávolítottuk az agyszövetből, mutatva, hogy ez a kommunikációs forma ez nem csak létezik az idegsejt és a mikroglia sejt között, hanem a mikroglia nagyon fontos aktív szereplője annak, hogy felismerje az idegsejteknek a sérülését, vagy aktivitás változását, és ehhez segítséget is nyújtson, hogy ez a sérült idegsejt lehetőleg ne pusztuljon el. Úgy gondoljuk, hogy ez ezért számos egyéb neurológiai betegségben is fontos lehet, ahol ennek a kapcsolatnak a működése még egyáltalán nem ismert, hiszen most írtuk be először.
Hogyan folytatódnak a kutatásaik?
Következő állomás az lesz, hogy egyrészt a kísérletes modelleket fogunk használni nagyon sokféle idegrendszeri betegségre, például gondolok itt az Alzheimer-kórra, az epilepsziára, a kognitív hanyatlásnak is vannak állatmodelljei, az akut agyisérülésnek, a stroke-on kívül is vannak modelljei. Ezekben meg fogjuk vizsgálni, hogy azok az idegsejt mikroglia kapcsolatok, amiket azonosítottunk, hogyan változnak meg, és milyen molekuláris átrendeződések zajlanak azon a felületen, ahol a mikroglia és az idegsejt találkozik, amit utána követhetnek olyan vizsgálatok, amelyek megpróbálják ezeket a kapcsolatokat serkenteni, vagy gátolni, és megnézni az adott idegrendszeri betegség modellben, ennek milyen hatása lesz. Ezzel párhuzamosan nagyon sok irányból tudtunk szerezni olyan humán agyszöveteket is, különböző olyan betegekből, akik elhunytak idegrendszeri betegségek következtében, amelyekben meg tudjuk megint csak vizsgálni, hogy az emberi agyban, ahol mi már bizonyítottuk, hogy léteznek ezek a kapcsolatok, hogyan fognak megváltozni például egy Alzheimer-kórt követően elhunyt betegnek az agyában. és akkor ezzel a kísérletes modellekkel és a humán szövetekkel együttesen képesek leszünk eldönteni, hogy milyen irányban kellene tapogatózni, milyen útvonalakat kellene talán serkenteni, vagy gátolni ahhoz, hogy adott idegrendszeri betegségekben javíthassunk az állapoton, kevesebb idegsejt pusztuljon el. Ezt követheti utána többféle vizsgálat, attól függően, hogy mi lesz ezeknek az eredménye.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.